Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést hétfőn délután 13 órától rögzítjük, elnök úr. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Köszönöm, szép jó napot kívánok!
Tegyük fel, hogy jól érzi, és igazában is előrehozott választás jön a népszavazás után. Hogyan készülnek fel erre?
Hát részint azt hiszem, hogy azért nem lesz csak előrehozott választás, mert nem lesz érvényes és eredményes a népszavazás. Én nem egyszerűen csak érzem. Amit mondok, az mondjuk úgy, hogy a pártelnök, miniszterelnök közvetlen környezetéből származó, mondjuk úgy, információ,
kitől?
Hogy készülnek. A pártelnök közvetlen környezetéből.
Mennyire közvetlen?
Legszűkebb környezetéből
olyan
származó.
Olyan jobban információ. Van a pártelnök legszűkebb környezetében?
Olyan helyzetben volt valaki, mert én jobban vagyok, hogy ő hallhatta mindezt a fejtegetést, ami erről szólt. De ez nem logika nélküli, tehát őszintén szólva, ezzel nem vagyok megbotránkozva. Ha a kormány úgy gondolja, hogy most nagyobb eséllyel nyer meg egy választást, mint 2018-ban, joga az alkotmányos rendszer alapján, hogy kéri a parlament feloszlatását és új választás kiírását. Erre én szerintem önmagában nem szabad haragudni. Azzal nem értek egyet, hogy ilyen hangulatba kelljen választani, mert mégiscsak azt gondolom én, hogy okos, higgadt mérlegedésnek kéne megelőzni egy választást, most pedig egy ilyen hisztelizált közvélemény van, de ez más lapra tartozik.
Ha mégis tegyük fel, hogy lesz, mert hogy összejön a népszavazáson az a mennyiségű szavazat, ami alapján ezt lehet az ön számítása szerint, akkor a DK erre hogy készül föl? Nagyon rövid az idő.
Igen, hát azt gondolom, hogy világos a dolgunk, másnap le kell ülni a demokratikus ellenzéki pártokkal, és meg kell próbálni valamilyen egyeztetett választási részételben megállapodni. Én azt gondolom, hogy ez nem lehetetlen, és kellően felnőtt és bölcs emberek vannak a többi pártokban is, és meg fogunk állapodni.
Egyszerűségi sorrendben ön kivel kezdeni? Kivel a legkönnyebb megállapodni a mostani tudása szerint?
Hát ez a szocialistákkal kötelező megállapodni.
Mert hogy nagyok?
Így van, szóval nézd, de ha mi ketten egymásnak megyünk a mi mai támogatottságunkkal, akkor oktalan módon a demokratikus oldal elveszíti jó néhány mandátumot. Ez én szerintem kötelező feladat. Én egyébként pedig utána folytattam aztán természetesen másokkal is ezt a beszélgetést, de akkor már kettőn áll a vásár, hogy mit gondolnak ugyanerről a szocialisták.
Miben kell megállapodni? Mert hogy a választási rendszer a legutóbbi választásokhoz képest nem változott, és az akkori megállapodások nem vezettek eredményre. Sikerre legalábbis nem.
Továbbra is azt gondolom ebben a vitában, hogy dacára az akkori megállapodást ért kritikáknak. Ha megállapodás nincsen, akkor egyetlen egy egyéni választókerületet sem nyertünk volna meg. Tehát meg kell állapodni. Alapvetően az egyéni választókerületekről kell megállapodni. Abban azt hiszem, hogy nincsen nekünk igazából mozgásterünk, hogy ezt ne tegyük meg. Az, hogy utána a listán ez közös lista vagy nem közös lista, az e tekintetben részletkérdés.
Az egyéni választókerületekben való megállapodás azt jelenti, hogy meg kell nevezni azt az egy embert, aki mögé minden megállapodó beáll?
Igen.
És nem indít másik jelöltet, és teljes erővel kampányol mellette?
Igen.
Magyar Szocialista Párt együtt PMDK? Kivet, liberálisok? Kivet még szóba?
Ne fussunk ennyire előre, nem véletlen mondtam önnek azt, hogy odáig látom nagy magabiztossággal egy ilyen egyeztetési folyamatot, hogy meg kell állapodni a szocialista pártól. Utána kivel kell megállapodni, az már a velük való tárgyalástól is függ természetesen.
A szocialista pártra való megállapodás, ha így történik, akkor ez behúzhatja a többieket is? Nem állhat elő az a helyzet, hogy vele már mindenkiben megállapodtak, többieknek nem maradt hely?
Hát ez szándék meg döntés kérdése, azt gondolom. Én általában nyitott vagyok az együttműködés kiszélesítésére, de onnantól kezdve, hogyha ez nem a DK-nak a magánügye, onnantól kezdve csak akkor szabad ebben nyilatkozni, hogyha már tárgyaltunk értelemben a szocialista párttal.
Egyéni indulókon kívül miniszterelnök jelölt személyében meg kellene állapodni?
Az a jobb, ha igen.
Lehetségesnek látja most? Ki jöhet egyáltalán szóba?
Sok árat fizetett a 14 előtti demokratikus együttműködés egy elhúzódó nyilvános húzavonán. Én ezt megtanultam ezt a leckét, ezért ezt el sem kezdeném most itt önnel. Az én fejemben van alkalmas jelölt.
Ön benne van az alkalmas jelöltben?
Én nem kívánok elindulni miniszterelnök jelöltként.
Egyéni képviselőként?
Azt egyáltalán nem tartom kizártnak.
Hol?
Egyik választókerületben.
Melyikben érdemes? Ott, ahol nagyon lehet nyerni, vagy ott, ahol nagyot lehet küzdeni?
Korai a kérdése. Nincs ebben döntés a demokratikus koalícióban sem. Én nem zárom ki, hogy elinduljak egyéni választókerületben.
Jobbikkal alakítaná ki valamilyen viszonyt, ha az a forgatókönyv valósul meg, amiről most mint fikcióként beszélgetünk?
Versengő viszonyt. Csak versengő, és nem együttműködő viszonyt.
Most van valamilyen együttműködés a baloldali ellenzékbe sorolható pártok között? Mert nézem a népszavazási kampány mondatait, ott mint hogyha volna egyezés, de azért egészen pontosan nem ugyanazt mondja mindenki.
Hát ez majdnem természetes, hát ugye külön pártokról van szó. Formális egyeztetési intézmények nincsenek a pártok között. Én úgy látom, hogy a szocialista párt és mondjuk mi közöttünk egy viszonylag rendszeres informális beszélgetés van. Tudjuk, melyikünk mit csinál, mire készül a kampányában. Ez az együttműködés most úgy látom, hogy olajozottabb, mint korábban bármikor volt.
Igyekeznek nem ütni egymás kampányeseményeit, vagy nem rontani egymás üzeneteit? Ezt hogy kell elképzelni?
Ugye, amikor a miniszterelnök februárban bejelentette a népszavazási kezdeményezést, mi aznap, vagy legkésőbb másnap döntöttünk arról, hogy mi azt fogjuk javasolni a választóinknak, hogy maradjatok otthon. Maradj otthon, maradj Európában. Stay home, stay in. Stay home, stay Europe. Pár hét, pár hónap után nagyjából ez lett a demokratikus ellenzéki álláspont a liberálisok kivételével, hogy mi a szlogan egyeztetés nincs. Ebben a nagyon rövid kampányban hát egymás kampány eseményeit úgy látom, hogy nem ütjük. Érzékelem, hogy az én szegedi, miskolci nagy fórumaimon 3-400 ember eljön, engem is meglep, hozzáteszem, azt hittem, hogy azért ennyire nem fog érdekelni az embereket. Ott vannak nem csak DK szavazók is, de kétségtelen zömében valamelyik demokratikus pártnak a támogatói vannak ott.
Ezeken a fórumokon csak a népszavazási kampányra dolgozik, vagy már távolabbra is tekint?
Nem, most csak arra. Most csak arra. De őszintén szóval azért, mert nem szeretném sem a választókat, sem pedig ezekről a fórumokról tudósítva, mondjuk ugye a szélesebb olvasóközönséget elbizonytalanítani. Tehát kifejezetten arról beszélünk, hogy miért javasolja a demokratikus koalíció, hogy otthon kell maradni és távol kell maradni a népszavazástól.
Jól megvalósíthatónak látja az otthonmaradásra buzdítás folyamatát, mert ez mégiscsak valamiféle cselekvésre szokott történni, itt meg pont fordítva van.
Ugye azt mondják a különböző kutatók, hogy legmagasabb arányban a DK szavazói fogadták el pártjuk javaslatát, több mint 80% a mi támogatóinknak otthon fog maradni. Ez magasabb érték, mint amennyire a Fidesz támogatói követik a pártjukat, az nagyjából 70% egyenlőre. De hát van még előttünk, majdnem 2 hét. Azt hiszem, hogy ez működik a mi esetünkben. Látva, hogy két nagyon tiszta álláspont van, a Fideszé és a DK-é. Az összes többi párt nehezebb helyzetben van. A jobbikusok egy része lelkük szerint persze követné a Fideszt, de más oldalról meg leváltaná a Fideszt, ezért alacsony arányú részvételt mond egyelőre mindenki. A szocialistáknál hasonló a helyzet, ezért én azt hiszem, hogy 3-3,5 milliónál több résztvevő egyelőre nincsen. Azért is ilyen iszonyatosan dühös a Fidesznek a kampánya, és tele van fenyegetéssel a romáktól, a baloldali városokon keresztül, súlykolják a maguk meglehetősen agresszív üzenetét, de be vannak szorulva saját szabályaik szerint. Ma azt gondolom, hogy nem lesz meg az érvényesség.
Az elmenni és igennel szavazni, vagy elmenni és érvénytelenül szavazni formula, az nem jobb megoldás? Nem jobb, nem szolgálná jobban párt érdeket?
Nem. Menjünk sorba. Ez egy hamis kérdés. Az Európai Unió nem kíván illegális bevándorlókat Magyarországra telepíteni. Nincs ilyen. A magyar kormány hatásköre, hogy kinek ad valamilyen menekült státusz, 4 különböző státusz van, ne menjünk bele. Nincs erre eszköz az Európai Uniónak, hogy helyettünk átvegye ezt a menekültügyi eljárást. Kettő. Teljesen nyilvánvaló, hogy ahogyan Orbán Viktor érve a parlamentben is, ez már rég nem a menekültekről szól, hanem Magyarország európai elkötelezettségéről, erről az életformáról, kultúráról, viszonyról. Harmadrészt meg az emberek fejében őszintén szól, nem a népszavazási kérdés van, hanem a plakátok sugallata van. Az illegális bevándorlók megerőszakolják lányainkat és asszonyainkat. Ha ez van igazából az emberek fejében, és ha miért ne ez lenne, hiszen ezt látják nap, mint nap, egy ilyen kérdésre nem lehet igennel válaszolni, természetes módon, és azt is gondolom, hogy alkotmányellenes az egész történet, mint ahogy mondja az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet is. De ez egy politikai küzdelem. A népakarat kifejezésének legitim módja a miniszterelnök szerint, hogyha legalább a választók 50%-a érvényesen részt vesz. Nekem az ő politikai opponenseként, aki teljesen más gondol a világról, olyan eszközt kell találjak, amivel meggátolom azt, hogy ez a népakarat az ő számára kedvező módon fejeződjön ki, ehhez pedig a legegyszerűbb mód a távolmaradás.
Ha nem lesz érvényes, de mégis nagyon sokan mennek el, és a nemek nagyon legyőzik az igeneket, ez nem ugyanolyan politikai hatású, mintha érvényes is volna?
Nem. Nézd, én most önnel szívesen fogadok, hogy 80-85% a részvevőknek követni fogja a kormány álláspontját. Ez a hajó már elment. Ezen túl vagyunk. Hogy a miniszterelnök egyébként magát győztesnek fogja kikiáltani, ez nem kétséges bármelyik esetben. De mégiscsak van egy nagyon világos választóvonal. Ő mondta azt, 2010 után az a legitim népakarat, a választásra jogosultaknak legalább a fele elmegy is érvényesen szavat. Tehát a nap végén azt hiszem, azt fogjuk tudni mondani, hogy miniszterelnök úr, ön megbukott. Egy politikai, történelmi kísérletet indított el, amely végül érvénytelen lesz. Maga magyarázhatja ezt a történetet, de hát mégiscsak az a helyzet, hogy nem kapott felhatalmazást ennek a politikának a folytatására közjük értelemben.
Mi volna a megoldás, ha nem magát a népszavazási politikai küzdelmet, hanem a menekült válságot, mint jelenséget nézzük? Hol kell elkezdeni egyáltalán ezt megoldani ön szerint?
Hát részét a térségben őrületes erőfeszítés zajlik, hogy stabilizálódjon Szíria is az a környék. Ebben valóban Törökországnak is kult szerepe van, Egyesült Államoknak, Oroszországnak másképpen van fontos szerepe. Utána valóban közös határvédelem. De hozzáteszem, de nézzék el nekem, én politikus vagyok, amikor én ezt 2 éve, vagy 3 éve mondtam, hogy ilyen típusú európai intézmények kellenek, akkor az engem a jobb oldal hazaárulással vádolt, mert hogy az Európai Egyesült Államok felé akarunk menni. De végre itt tartunk, hogy közös európai határvédelem, minél inkább közös európai menekültügyi eljárás, tehát ugyanaz legyen az elbírálás szempontja Németországban, Dániában, meg Magyarországon, és valóban hát ahogy letagadni próbálja a miniszterelnök a pozsonyi múlt heti csúcsnak az eredményét, egy sokkal rugalmasabb önkéntes tehermegosztás. Itt van most már Európában 1,5 millió ember. Annak a nagy része azt hiszem, hogy itt fog előbb-utóbb maradni, tehát egy jó része meg fogja kapni a menekült státuszt mondjuk Németországtól. Azt mondja nekünk Németország, hogy segítsünk már ennek a tehernek a megosztásában. Hát Magyarország mondja meg, hogy mennyit tud ebből vállalni. Hozzáteszem, erről nem tudnak az Inforádió hallgatói, én szerintem. Az elmúlt 2 évben a bevándorlási és állampolgársági hivatal hivatalos közlemény alapján 1280 menedékes befogadott Magyarország legálisan. Ön se vette észre, én se, a hallgatók sem vették észre, de hát azért itt sokkal inkább egy nagyon tudatos politikai félelemkeltés és játszma, mint sem, hogy bölcs és okos figyelembe vétele lenne mondjuk Magyarország teherbíró képességének. Ez egy 1000 éves kultúra. Nagyon erős kultúra. Nem tudja ezt a kultúrát megsebezni 1-200, 1-200 vagy 1-2000 menekült, de nem akarom rábeszélni az embereket, hogy ebben legyenek ők nyitottak. Kormánynak a dolga, hogy eldönts, hogy mit csinál.
Döntési helyzetben lévő kormánypárti politikusként is jól képviselhetőnek látná azt, amit most elmondott, hogy emberek, legyetek nyílt szívűek, hiszen ez egy 1000 éves kultúra. Jól elfér a szomszédban egy teljesen más kultúrájú család?
Hát nem tudom, hogy önnek mondta be korábban, vagy nem. Ha én kerültem volna abba a helyzetbe, hogy ilyen döntésben kell képviselnem a hazámat, akkor minden bizonnyal szigorúan távol tartottam volna magamat a félelemkeltéstől, ami tavaly nyárult a plakátokon megy, és azt mondtam volna, hogy nézzék emberek, debreceniek, kötcseiek, pápaiak, beszéljék már meg maguk. Elbírnak egy vagy két családdal, vagy sem. Aztán majd összesítjük itt a kormányban, és ki fog jönni, hogy Magyarországon azt mondják a települések, hogy hát nézzék, mi nem vagyunk egy bátor nemzet, de 300 embert vagy családot úgy látom a települések szívesen fogadnak. Ha igen, ha azt mondják, hogy egyet, csak akkor világos, akkor értem, hogy mit válaszoltak. Hogy érdemben okosan nem beszéltük meg senkivel. A miniszterelnök a legelsőnek azt mondta, hogy egy darabot se, közben újra mondom, a háttérben 1280-at befogadtunk június 30-ig. Már nyilván magasabb az a szám, mert szeptember közepe van. Én ezt nem tartom jónak. A miniszterelnök szeret hivatkozni az emberek véleményére. Meg sem kísérelte, hogy ebben az ügyben okos, normális párbeszédet folytasson velük.
Magyarországon települések egy fogyatékos otthont se nagyon szívesen fogadnak be, nemhogy menekülteket. Ez nem elég világos egy politikus számára?
Akkor így fognak dönteni.
De a népszavazás nem,
akkor így fognak dönteni.
Nem mutathatja meg?
Mit fog megmutatni a népszavazás? Egy éve hergelnek bennünket. Tavaly nyáron a menekültekkel kapcsolatos félelmek, előítéletek, azok nagyjából a lakosság 50%-át érintették meg. Ma már 80. Miközben nem találkozunk egyetlen menekülttel sem. Miért teszünk úgy, mintha nem látnánk, hogy van egy kormányzati szándék felszítani a félelem világát, ezzel bénítjuk az országot, bizonyos értelemben vakká és süketté tesszük, és azt mondjuk nekik, hogy gyertek ide az óvó kormány ülelésébe. Ne foglalkozzunk az ország semmilyen más gondjával, bajával, és teljesen természetes, hogy az emberek, hogyha az életükről van szó, már pedig bizonyos értelemben azt mondják, hogy ez az életük, akkor minden más kérdés harmadlagos, ha nem fognak azért, hogy mondjam, háborogni, mert baj van az oktatással, vagy az egészségügyel, hiszen az életünkért küzdünk. Ez egy számító, én szerintem tisztességtelen politika.
Mit kezdene a magyar kormány hatáskörébe tartozó kerítéssel? Maradna, magasodna, lebontaná, szélesítené?
Magánál mondtam egyszer, és szívesen értelmezték félre az én mondataimat. Most próbálok akkor pontosabban fogalmazni. Ha úgy látjuk, hogy ellenőrzés nélkül özönlenek be Európába a menekültek, és a frontországok, elsősorban mondjuk Görögország, Bulgária, nem képes a normál menekültügyi regisztrációra sem, és ezért védeni kell a határokat, akkor is azt mondom, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy eltereljük a mi határunktól az embereket egy más irányba, mert megette a csuda, attól még itt lesznek, és egyébként is rajtunk is csak átmentek, azért tetszem hozzá, mi több, a miniszterelnök hordatta Balcsról az osztrák határa vonattal meg autóbuszokkal a menekülteket egy időben, akkor a kerítés csak arra lehet jó, hogy a kerítésnél regisztráljuk őket. Annak érdekében tartjuk fel őket, hogy átmenjenek azon a kötelező regisztráción, aminélkül nem lehet belépni az Európai Unióba. Tehát ha a kerítés az az Európába történő szabályozott menekültügyi beengedésnek a segédeszköze, nem pedig csak egy terelő útvonal, akkor emellett lehet érvelni, a mostani kerítés Európa értelemben nem old meg semmit, de hozzáteszem, nem akarnak itt maradni nálunk a menekültek. Nem akarnak. Nagy baja ez őszintén szólva, ne értsék félre a szavát, bizonyos értelemben Magyarország. Nem mi vagyunk a Kánaán nekik. Ugyanúgy csak átutaznak rajtunk, mint a török vendégmunkások évente kétszer.
Európát képesnek látja arra a mostani állapotában, hogy ezt a helyzetet megoldja, mert nap mint nap jönnek arról hírek, hogy teljesen más országban letelepedett bevándorlók minden ellenőrzés nélkül mennek át a másik országba.
Én sokkal-sokkal pozitívabban látom az európai történéseket, mint a magyar kormány. Ennél nagyobb kihívásokkal is szembe kerültünk. Természetesen egy csomó nagy dilemma van. Ennek a tehernek nagy részét Németország fogja viselni. még azok az országok is, amelyek egyébként vállaltak bizonyos befogadást, ők is munakodva tesznek ennek eleget, nem mennek vele szembe, de ilyen tessék-lássék módon csinálják. Semmi nem akadályoz meg bennünket egyébként, hogy azt mondja mondjuk hasamra ütök Franciaország, hogy oké, kaptok ideiglenes letelepedési státuszt, de bizonyos feltételek kell, például akkor kell, hogyha elhagyjátok Franciaországot, akkor ezt vissza fogjuk vonni. És akkor ki lesznek utasítva Európából. Nem kell feltétlenül ugyanolyan szabad mozgási jogot engedni a menekülteknek, mint a megillető az európai polgárokat természetesen, de erről is nyugodtan lehetne beszélni. Racionálisan.
Van-e arra racionális számítás, amit ön ismer, hogy mennyi menekültet bírna el Európa, és abban elsősorban Németország, ami a célország?
Nem tudom. Nem tudom. Hogy Németország mennyit bír el, kétség le rajta a legnagyobb a nyomás. Iszonyatos teher ez, nem elsősorban anyagilag azt gondolom. Azért mégis 500 milliós Európa számára ez az 1,5 millió menekült, ez 0,3% a lakosságnak. Ez nem elsősorban anyagi probléma. Abban egyetértek a kormánnyal, hogy ez egy nagyon nehéz, elsősorban kulturális kihívás, hogy más nemzetiségű, más vallású, másképpen szocializálódott, más nyelvet beszélő emberek hogyan találják meg konfliktus nélkül az élet lehetőségüket egy európai településen. Ez egy pokoli kihívás, de tudja, annyi más kihívás ér bennünket magunk között szólva. Nem akarok profán lenni, de amelyikünknek van nagyon beteg rokona. Őt sem szoktuk kilökni. Akkor ez a sorsunk. Akkor gondoskodunk róla, hogyha ide jön háború elől valamennyi ember, nem beszélünk a gazdasági menekültekről, egy teljesen különböző kérdés. Az nem azért, mert a katolikus egyházban az irgalmasság éve van idén, tényleg az van, hanem mert van egyfajta emberi felelősség megpróbálni segíteni. Lehet, hogy nem tudunk. Hát én nem vitatom, hogy az a vége, hogy Magyarország a maga kultúrájával, bezárkózásra való hajlamával azt mondja, hogy hát elnézést, nekünk ez nem megy. De legalább meg kellett volna próbálnunk megbeszélni okosan.
Képesnek lát valakit, vagy valamilyen szervezetet ma arra, hogy elkülönítse az igazi menekülteket, akik menekültek a gazdasági migránsoktól?
Azt mondják nekem a hozzáértők, tehát ennek ebben az is saját tudásom nincsen, hogy még azt is meg tudják mondani a menekült üggyel foglalkozó kollégák, hogy nyelvjárás alapján mondjuk Szíria melyik területéről érkezett a bevándorló, a letelepedést kérő. Nem olyan bonyolult a procedúra, hogy meg tudjuk azt mondani, hogy Aleppóból jött-e, mondjuk, amit szétbombáztak, mint Rezdát nagyjából, vagy egyébként Szíriának abból a részéből, ahol közvetlen háborús fenyegetettség nincsen, csak szeretne egy jobb életet magának. Hát erre vannak a szakértők, nem magának, és nem nekem kell ezeket.
Másfél-két milliós tömegnél is működőképes? Tehát mindenki azt mondja, hogy háború sújtotta övezetből jön. És szemben láthatóan át is mennek az országokon. Valahol valami nem működik.
Hát nézzem, tényleg azt gondolom, hogy sokat térünk ide-vissza, nem plakátolni kellett volna tavaly nyáron, akkor kezdte ugye a kormány, és adott ezt folyamatosan csinálja, hanem erre alkalmas embereket kiképezni. Ez nem egy ördöngösség, hát azért olyan sok dologra képesek vagyunk, ha a mentséget keressük folyamatosan, akkor mindenképpen fogunk találni. Hát persze. Nem az a kérdés, hogy fel voltunk mi erre készülve, nem voltunk felkészülve. Mint hogy nem vagyunk felkészülve időnként az árvízre. Aztán amikor jön, akkor oda kell menni, és a minisztériumi dolgozókkal együtt zsákoltam pár évvel ezelőtt, nagyon helyes fiatal, frissen végzett egyetemistákkal közösen, akik dolgoztak valamelyik minisztériumban. Akkor dolgozni kell, hogyha ilyen kihívás éri az országot, azzal nem oldottam meg a problémát, meg a Németországról beszél, hogy elterelem őket Ausztria felé, és akkor mi van? Semmi nincsen.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják, hétfőn délután 1 órától rögzítettük.